Jézus Krisztus mondta, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 455-ös énekünket keressük ki énekes könyvünkből. 455-ös énekünket keressük ki. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. 455-ös dicséretünk első verse így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt a menny fel, sihetni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, Terszégen Gellértnek drága énekét folytassuk, a 455-ös éneknek most a második és harmadik verseit énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére, mennyi erő van ebben az énekben. Járjon át bennünket is ez az erő, amit Isten ad az ének által. 455-ös ének második és harmadik versét énekeljük. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az.
Keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az. Ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűség az. Mint egykor őt evét, most élesben ne bízva, arcát kéké fordítsa a szent város felé. Emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom. Kivért nektesnek enged, az nem jár jó úton. Ha láthatod meg ám, csak az lemmi kötözne, ha törjön éned össze, nem vén halálon hát.
A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek, folytatva a sorozatunkat az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből. Ma is a 14. fejezetén járunk, kicsit haladunk tovább. A 14. fejezetből most olvasom a 11-től a 14-esig, valamint a 18-tól 20-as versig terjedő igerészt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabát Zeusnak mondták, Pált meg Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak. Így szóltak és nagy nehezen eltérítették a sokasságot attól, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel azt hitték, hogy meghalt. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy egyedül nélküled nem vagyunk a sötétségben, mert Te nem hagytad az embert a bűneset után, lelki sötétségben. Bizonyságot adtál arról, hogy Te élsz, hogy Te szeretsz bennünket, és bizonyságot adtál újra és újra minden korban arról, küldve a prófétákat, hogy terved van az elveszett emberrel. Adtad a Te szeretetedet, hordoztál bennünket végtelen türelemmel, hordoztad a bűnös emberiséget több ezer éven keresztül, és betöltötted ígéretedet, eljöttél Istenünk Jézus Krisztusban, hogy bennünket megválts, hogy megmos a bűnből, hogy megszabadíts az elveszett állapotból, hogy magadhoz vonj mindeneket, aki csak hisz Jézusban, megmenthesd. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az evangéliumnak örvendezhetünk a mai vasárnapon is, és életünk minden napján. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkkel is van terved, mégpedig örökkévaló terved. Nem akarod, hogy elvesszünk, hanem arra vágyik a Te szíved, hogy megtérjen a mi szívünk, hozzád tartozzunk, hozzád meneküljünk hittel, szövetséget köthess velünk, és bennünket is bevihess majd örök, csodálatos országodba. Urunk, add, hogy minden szív komolyan vegye az evangéliumot, az igédet, amelyet küldesz hétről hétre. Adj nekünk ilyen szívet, Urunk, amely figyel Te reád és komolyan veszi a Te szavadat. Adj nekünk halló fület is, és adj nekünk élő hitet. Rád bízzuk, Istenünk, a gyászoló szívűeket. Könyörülj a szomorkodókon, könyörülj azokon, akik a lelkükben a gyász fájdalmát hordozzák. Légy nékik vigaszuk, erejük, békességük. Megtartójuk a mélységben, szenvedések és fájdalmak között. Hadd bízzuk rád, Urunk, hogy betegjeinket, akik testi fájdalmat hordoznak, könyörülj ő rajtuk, légy az ő áldott orvosuk, segíts fel őket és hord az ő terheiket. És Urunk, kicsiket és nagyokat is eléd hozunk, légy gyermekek, unokák, hittanosok megáldója, magadhoz vonója, légy az ő életüknek megmentője. Szólíts meg ma is mindannyiunkat, hogy megérintve, megmentve lehessünk. Te általad, aki örökkévaló szeretettel szerettél. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A megkezdett dicséretünknek most a negyedik versét énekelve, 455-ös énekünk negyedik versét énekeljük. A 455-ös dicséret negyedik verse így kezdődik, zarándok módra járva legyen kezünk üres.
Zarándok módra járva legyen kezünk üres, csak körhet vesz magára, ki pénzt agyont kell.
Bizonyságtételem igéjét olvasom Pál apostolnak a második korintusi leveléből, amikor ő felsorolja az ő szenvedéseit. Hallgassuk ezt figyelemmel, 2 Korintus 11. fejezetében van megírva, a 22. verstől olvasom a 28-as versig. Tehát korintusi második levél, 11-es fejezet, 22-től 28-as versig olvasom. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Eztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, Többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el. Sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányódtam a tengerhullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezet gondja miatt. Eddig Pál apostol szavai. Kedves testvérek, Istennek a szolgáit nagyon gyakran irigylik az emberek. Igaz az az ige, amit Sámuelnek mond az ige, hogy az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. Az emberek látszat után ítélnek. Rengetegszer történt már ez meg a történelemben, hogy irigylik Isten szolgáit. Sokan hiszik és látni vélik, hogy az Istennek a szolgáinak tökéletes, maradék nélküli örömük, boldogságuk van. Sokan gondolják őket nagyon gazdagoknak, anyagiakban. Sokan gondolják őket gond nélkülinek, pedig a valóság többnyire mindig ezeknek az ellentette. Képzeljétek Pál apostolnak az életét, hogyan nézhette, hogyan láthatta egy külső szemlélő. Azt láthatta, hogy itt van egy több diplomás tudós, sok nyelven beszél, hát akinek több diplomája van, az biztos, hogy nagyon-nagyon gazdag, hát ő az antiochiai gyülekezet fizetett misszionáriusa, egy gyülekezeti vezető, egy képzett rabbi, mennyi irigylésen méltó dolog van az életében, tele van tehetséggel, talentummal, de jó lehet ennek az apostolnak. Gondolná egy külső szemlélő, de azt hiszem, hogy aki hallgatta ezt a sorozatot mindeddig, és ismeri a Bibliát, az pontosan tudja, hogy a szegény apostolnak az élete nem éppen irigylésre méltó. Rengeteget szenvedett, borzasztó sokat. Fel sem tudjuk fogni a saját életünkben, hogy Isten egy-egy szolgáinak mekkora szenvedést mér ki, amelyet ő nekik el kell hordozniuk. Hát nézzük a múltkori történetnek a folytatását. Emlékszünk, a múltkor ugye meggyógyítja Pál apostol Isten ereje által a lisztrai bénalábú embert. A lisztraiak először úgy reagálnak rá, hogy hát ezek a két ember, ez biztos az Istennek jöttek le az Olimposzról, Barnabás Zeusnak mondják, Pál apostolt Hermésznek, és hozzák a bikákat, a koszorúkat, hogy mint Isteneknek áldozatot mutassanak be. Hát a két apostol alig tudja eltéríteni a tömeget, hogy őket ne nézzék Isteneknek, és ne mutassanak be nekik áldozatot, ne adjanak nekik dicsőséget, hiszen a dicsőség egyedül az Istené. Eddig olvastuk egy héttel ezelőtt vasárnap, és milyen különös, megint vesz egy fordulatot a történet. Antiochiából és Ikóniumból érkeznek zsidók oda, a két korábbi helységről, ahol ugye Pálékat erős támadás érte, és olyannyira felizgatják, felbújtják a sokaságot, a lisztraiakat, hogy az a tömeg, amelyik az imént még Isteneknek nézte őket, dicsőséget akart adni nekik, bikát akart áldozni nekik, fogják Pált és megkövezik. A megkövezés egy ókori kivégzési forma, körbeállják és téglanagyságú kövekkel addig dobálják az illetőt, amíg el nem pusztul, meg nem hal, amíg nem lehet hallani a koponyacsont recsegését, ropogását, és elhalkul az utolsó kis nyöszörgése, fájdalomtól való hangja is az illetőnek, addig dobálják kővel. Hát Pál apostolt megkövezik. Úgy néz ki, hogy meghalt. Kivégzői így gondolkodnak, hogy na meghalt, kivonszolják, ott hagyják, de amikor körbeveszik a testvérek, megtörténik a csoda. Az, akinek ropogtak a csontjai, akinek ott volt a vérző feje, és halottnak nézett ki, kinyitja a szemét, fölkel, nincsen semmi baja. És tud járni. Egy kivégzés után azért ez elég ritka dolog, hogy az ember tud járni. Hazamegy, vagy visszamegy a városba, aztán másnap meg megy el Barnabással Derbébe. Eddig olvastuk a történetet, nézzük most a tanulságokat. Az első tanulság, amin bele kell döbbennünk, hogy mekkora buzgósága van az ellenségnek. Nagyon nagy buzgósága van az ellenségnek. A korábbi városokban nem hagyta őket nyugodni a bennük levő ellenszenv, ördögi gyűlölet, hanem mennek az apostolok után, áldozatot hoznak. Hatalmas összefogás van, tehát félretesznek mindenféle addigi sérelmet, amelyet egymás között ugye véltek, addig összefognak Krisztus ellenségei, és mennek, hogy az apostolt kiirtsák a földön élők közül. Összefogás, áldozathozatal, nem resteltek menni, korban ugye nem tömegközlekedés volt, hanem át kellett pár napon át gyalogolni egy másik városba, utána menni az apostolnak, fellázítani a sokaságot, hogy azok kivégezzék az apostolt. Minden erejüket és minden bölcsességüket bevetik. Egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy mekkora ékes szólása lehetett ezeknek a gyűlölködő embereknek, hogy a lisztraiakat, akik átélték azt, hogy Isten kegyelme egy bénalábút meggyógyított, bedőlnek a demagóg szónoki szövegnek, és olyannyira magával ragadja őket a felbújtóknak a gyűlölete, hogy megkövezik Pált. És innen jön egyből a második pontunk, testvérek, hogy nekünk keresztényeknek van szégyelni valónk, mert ha fölteszi a kérdést Isten igéje nekünk, hogy van-e bennünk ilyen összefogás, mint amilyen összefogás volt Krisztus ellenségeinél, van-e bennünk ilyen áldozathozatal, hogy mi, ugye mi nem gyűlölettől, hanem szeretettől vezérelve, mindent megteszünk Isten országáért, hozunk-e ilyen áldozatot, tudunk-e esetleg Isten igéjéért és az Úr ügyéért másik városokba is menni, és van-e bennünk ekkora buzgóság, hogy ékes szólással Krisztusnak nyerjünk meg embereket? Én úgy hiszem, hogy Krisztus ellenségeinek az a buzgósága, összefogása, ékes szólása kicsit megszégyeníti a keresztényeket, hogy a mi oldalunkon nem találunk sokszor ilyen összefogást, ilyen buzgóságot, ilyen áldozathozatalt, mint amit sajnos az ellenség oldalán megtalálunk. Bárcsak lenne bennünk égő tűz az elveszettek iránt. Bárcsak lenne ékesen szóló szánk, hogy tudjuk szólni az Isten igéjét azoknak, akik nem ismerik az Urat, és még a halál ösvényén járnak. Bárcsak lenne bennünk buzgóság, hogy nem kímélnénk magunkat, időnket, pénzünket, hogyha utazni kell, és valakivel beszélni kell, ezt megtegyük. Krisztus ellenségei megtették a gonosz céljukért buzgón, amit mi az igaz ügyért sokszor nem teszünk meg. Pál apostolt megkövezik, az ellenség eléri a célját, talán úgy örvendezhetett az ördög is, hogy meghal az apostol, de Isten csodát tesz. Nem tudhatjuk, hogy tényleg a halálból hozta őt Isten vissza, nem ír egészen részleteket a Szentírás, de annyit tudhatunk, hogy a halál mesgyéről hozta vissza Isten ezt az apostolt, és tette meg azt a csodát érte, hogy nem volt baja. Egy ilyen durva kivégzési módszer után, mikor netán néha túlélik az emberek, a sebekbe bele szoktak halni, egy nagyon-nagyon rövid időn belül, ő meg föláll, nincs semmi baja, járni tud. Isten csodálatosan megvédte őt. De döbbenetes, hogy milyen az emberi szív, a lisztraiak imént dicsőítő lelkesedése gyilkos indulattá tud átváltani. Ilyenre vagyunk képesek mi emberek. A két véglet nagyon rövid időn belül. Szeretünk, aztán meg gyűlölünk. Lelkesedünk, utána meg elpusztítjuk azt, amiért lelkesedünk. Ennyire gonosz és ennyire gyarló tud lenni az embernek a szíve. Aztán nézzétek a sunyi ördögöt. Nem tudom máshogy mondani így, hogy a sunyi ördögöt. Az apostolok istenítése egy olyan kísértés volt, ami csapdának szánt Barnabásnak és Pálnak. Istenek vagytok, dicsőséget szerzek nektek, fürödjetek meg itt a lisztraiak dicsőítő szeretetében. Az apostoloknak ez nem kellett. Ja, nektek nem kell a dicséret, akkor pusztuljatok. Ez az ördögnek a lelkülete. Ez az ördög lelkülete, döbbenetes, nem? Két sorral följebb a Bibliában istenítést szerez, az apostolok elhárítják, akkor szerzi a másik végletet. Gyilkos indulattal akarja őket elpusztítani. Amikor ezt a történetet olvassuk, akkor óhatatlanul felmerül a szenvedésnek a kérdése. És meg kell jegyeznünk azt, hogy Isten nem egyforma mértékkel osztja szét a szenvedést. Ez egy nagyon különös mondat. Figyeljünk oda, elmondom még egyszer. Isten nem egyforma mértékkel osztja szét a szenvedést. Nézzétek, ebben a történetben Barnabáshoz nem nyúlnak. Barnabás nem kövezik meg. Isten kegyelme különös módon Barnabást megőrzi a gyilkos indulatú tömeg mindenféle gonoszságától, Pál apostolt pedig megkövezik. Oda sokszor találkozunk ezzel, hogy életek, életutakat nézve, látva megfogalmazódik bennünk, hogy nem egyformán van szétosztva a szenvedés. Hát csak a bibliai történeteket nézzük, ugye Heródes Jakab apostolt kivégezteti, elfogatja ugye Pétert is, hogy őt is kivégzik, de őt az angyal kiszabadítja a börtönből. Isten az egyik apostolt kardáltali halálra adja oda, a másikért angyalt küld. Nem egyforma a két életút szenvedése. Tavaly előtt a hithősök sorozatban a Zsidókhoz írt levél 11-es fejezetét tanulmányoztuk, emlékeztek rá, mennyi ilyent láttunk. Hithősök egyik részét Isten az oroszlánok karmaiból megmenti, halottaikat támasztja föl, visszaadja nekik a szeretteiket, halálos betegségekből gyógyítja meg őket, hatalmas csatákban élnek át győzelmet, és a másik oldalon, ott volt a fejezet végén, mindazok, akikhez nem volt méltó a világ, akiket szétfűrészeltek, megköveztek, megégettek, akik nem élték át a szabadulást, akik a szenvedésekben dicsőítették meg az Istent. De ők is hithősök voltak. Testvérek, meg kell azt is fogalmazni az Isten igéjének a szava szerint, hogy Isten nem igazságtalan. Nehogy úgy vigyük haza ezt a mondatot, hogy Isten nem egyformán mérte ki a szenvedést az embereknek, hogy Isten akkor igazságtalan. Ő sohasem igazságtalan. Ő egy szuverén úr, és mi porférek, teremtmények nem integethetünk be neki, hogy más csináljon és hogy csináljon. Nem mi kritizálhatjuk meg őt, hanem ő fog megítélni bennünket. Isten végtelen bölcsessége az, hogy az egyik életet szenvedések tüzébe helyezi, esetleg nagyon sok nyomorúságot ad neki, a másik élet meg talán végigmegy a földi vándorúton egész kevéske szenvedéssel. Mégis hogyan van ez? Kérdezhetné akkor valaki tőletek. Hogy van ez, és miért vannak ezek? A köszöntő ige a Lukács 12:48-ból volt, így hangzott: akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Különös ige, de sok mindent megfelel, sok mindenre megfelel ez az ige. Tudjátok, ha Pál apostol életét és szenvedéseit nézzük, akkor egyből látjuk a miérteket. Különleges áldásokhoz különleges szenvedések járnak. Különleges kedvezésekhez a mélység különleges fájdalmai párosulnak. Különleges elhíváshoz Isten gondoskodik arról, hogy az ő szolgái nehogy elbízzák magukat. Végtelen szenvedéseket is tud Isten oda csatolni a szív csodálatos öröme és békessége mellett. Ezt is fontos látni, hogy Isten szolgáinak, Isten, amikor a gyermekeinek szenvedéseket ad, az ő szívükbe a békességet, az Úrban való örömöt nem veszi el, de ezeknek a szenvedéseknek Istentől rendelt okai és céljai vannak. Pál apostol hatalmas áldásokat kap, hatalmas kijelentéseket, és ezek ellensúlyozására Isten megtölti az ő életét a szenvedések különleges nagyságával. Hordoz a testében valami betegséget, 2 Korintus 12-ben olvassuk, háromszor kéri az Urat, hogy távozzék el azt tőle, de Isten azt mondja neki, elég neked az én kegyelmem. Nem vétetik el az a betegség. És ha a 2 Korintus 11-es fejezetét, amiből olvastam a szenvedések apostol általi felsorolását, csak végig gondoljuk, döbbenetes. Hát egy csomó hajótörést szenved, élet-halál között van rengetegszer, megkövezik, 5-ször kap 39 botütést, ugye ószövetségi törvényben az volt, hogy 40-et már nem lehet adni, milyenek a huncut emberek, akkor 39-et adunk mindig. A határig. Mózes megmondta, hogy 40-et már nem, akkor 39 mindig. És 5-ször megvesszőzik. Képzeld el, hogy egy furkós bottal 39-szer jó rád vágnak a hátadra. Na, 5-ször szenvedte el ezt Pál. És még ott van a felsorolás, az a sok-sok lelki teher, szenvedés, fájdalom. Azt mondja, hogy éhínségben, éhezésben, hidegben, mezítelenségben. Képzeljük el, ha Krisztusért nekünk mezítelenül hidegben kellene hideg börtönökben lenni hónapokat vagy éveket. Vagy megaláznának, megszégyenítenének. Ha éheznünk kellene, mi nem ismerjük annyira az éhezést. De az apostol ismerte. Ó, de sokan irigylik Istennek a szolgáit. Tudjátok, nincs ez a mai korban sem másként. És ha valaki olvas egyház történelmet, vagy akár csak a református egyháznak az életét, ha csak a 20. század nagy igehirdetői életét elolvassátok, döbbenetes dolgokat lehet megfogalmazni. A református egyháznak és Isten egyházainak szerte a világon a szolgáit nagyon sokan irigyelték. Rengetegen gondolják róluk, hogy nagyon jól megy a soruk. Pedig sokszor éheznek és ínségben vannak. Sok lelkész kollégát ismerek, akinek a családjában született fogyatékos gyermek. Vagy át kellett élni a gyermekhalált, és el kellett temetni egy saját gyermeket. Gyász, fájdalom, különleges betegségek. A szenvedéseknek olyan ritka tüze adatik sokszor Isten szolgáinak, amelyről még a saját gyülekezetük sem lát, amelyet nem látnak, el van rejtve a külső szemlélő elől, és sokan irigylik, mert mást vélnek, mint ami a valóság. De a különleges áldásokhoz különleges szenvedéseket ad Isten. Ő ezért cselekszi azt, hogy máshogy méri ki az embereknek a szenvedést. Kinek többet, kinek kevesebbet. De ha nem értjük is, hogy miért, bármilyen teher alá helyezés téged az Úr, kezd előtt imádni, bízzál benne, higgy, és kövesd őt hűséggel, abban a helyzetben, amelybe Isten téged állított. A szenvedések tüzébe helyezett, kövesd őt, szeresd őt, gyönyörködj ő benne, imádd őt, add ki a te teremtőd és megváltod. Aztán Pál életében a sok szenvedés mellett ott van Istennek a vigasztalása. A Filippi levelet a börtönből írja, az 1.21-ben olvassuk a jól ismert igét, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Hát ki tud ilyen mondatot írni egy börtönből? Ráadásul egy ókori börtönt képzeljétek el, nem ilyen szanatóriumos börtönöket, amilyenek ma vannak, hogy kábeltévé és légkondi, meg mit tudom én, milyen fűtött helység. Testvérek, nézzétek meg az apostol megvigasztalt szívét. Tele van vigasszal, tordultig van a szíve békességgel, a Krisztusban való örömmel. A börtönből írt levelein Csak egy fél mondatból derül ki, hogy hát ez börtönből írja. Hát nem gondolnánk. Tele van ujjongással, hogy őt az Isten szereti, megváltotta. Hogy az Isten emberré lett, eljött erre a világra. Túl csorduló örömmel beszél erről az apostol olyan körülmények között, amilyeneket semmelyikünk sem tudna nagyon elviselni. És nézzétek, a mostani történetben is Istennek a csodája. Hát mekkora vigasztalás lehetett Pálnak, hogy megkövezik, kivégzik, és a kivégzés után fölkel, és elmegy. Aztán a testvérek szeretete. Egy ige hirdetőnek ez nagyon-nagyon fontos, és Pálnak szerintem hatalmas vigasz volt, hogy a lisztrai ott tartózkodása a megkövezés ellenére gyümölcsöt termett. Hogy Lisztrában mégis vannak tanítványok. Hogy azok az emberek, akik abból a városból az ige hirdetés nyomán megtértek, azok kifejezték a hitüket az apostol iránti szeretettel, körbevették, fölsegítették, az ő szeretetükről, támogatásukról biztosították. Mekkora csoda ez, hogy az apostolt a szenvedések tüze mellett Isten körbeveszi az ő vigasztalásaival. Isten nekünk is sokszor apró örömöket ad a hatalmas szenvedések mellett. Meg kell tanulnunk mindenért hálát adni. Filippi 4-ben olvassuk, mindenkor mindenért adjatok hálát. Hálát szoktunk adni az apró örömökért. Észre szoktad venni azokat az apróságokat, amiket Isten figyelme, szeretete hoz a te életedbe. Pálnak van oka örvendezni, még a nyomorúságok között is. Szenvedések. Én azt hiszem, hogy nem nagyon szeretjük ezt a szót. Ha megkérdeznének benneteket, hogy ki szeret szenvedni, senki nem tenné föl a kezét. Szenvedni nem szeretünk, és mégis ott van a mi életünkben. Hogyan viszonyuljunk a szenvedésekhez? Van, akinek nagyon sok baj adatik. Van, akinek kevés. A 71. Zsoltárban így imádkozik a zsoltáros: sok bajt és nyomorúságot láttattál velem, de újra megelevenítesz. Talán sokan vannak ebben a gyülekezetben is, akiknek az ajkán ez igaz lenne ez a mondat. Sok bajt és sok nyomorúságot láttattál velem. Hogyan viszonyuljunk a nyomorúságokhoz? Testvérek, úgy, hogy a nyomorúságban meg kell állni győztesen. Győztesen. Az ígéretek, a koszorú a győzteseknek szólnak. Azért mondja a Biblia, hogy a nyomorúságban legyetek álhatatosak, az imádkozásban kitartóak. Mi tudunk örömmel hosszan tűrni. Erősödjetek meg minden erővel az örömmel viselt hosszú tűrésre, mondja egy másik helyen a Biblia. Örömmel viselt hosszú tűrésre? Milyen kemény mondat ez? Álhatatosan megmaradni a nyomorúságban? Örömmel viselt szenvedésekben? Testvérek, ez jelenti hitáltal győzni a szenvedésekben. Hitáltal győzni, amikor betegágyon vagy, amikor kórházba vezet Isten, amikor koporsó mellé vezet az Isten, amikor mélységben visz keresztül, vagy különleges, titkos szenvedések tüzében, amelyben nem tud neked senki segíteni, és amelyet még a szomszédod sem lát, hogy a te életedet Isten most milyen tűzbe helyezte. Hitben győztesen megmaradni abban, meg nem tagadni a megváltót, követni azt, aki örökkévaló szeretettel szeretett téged. Bíz abban a Jézusban, aki az életét áldozta fel, érted? Isten nem követel sohasem hibát. Ő tudja, hogy mit, miért cselekszik veled. Ha mi nem is látjuk a mennyei okokat és célokat, Isten keze soha nem hibázik, nem téveszti el a velünk való bánásmódját. És végül Jézus Krisztusra nézzél. Az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedésére, a mi megváltásunk útja szenvedés által mehetett végbe. Belegondoltunk már ebbe? Nem arannyal és ezüsttel fizette ki Isten fia a mi bűnadósságunkat, hanem hihetetlen szenvedéssel, élete föláldozása árán. Istennek az örök törvénye, hogy a bűnösért egy ártatlan, bűntelen, engesztelő áldozat eleget tehet. Ez Isten rendelése, Isten szabálya. És Isten e szabály alapján váltott meg bennünket a mi bűneink ítéletétől. És miután senki nem volt az egész teremtett világon, az angyalvilágban sem, az emberek között sem, aki lehetett volna megváltó, Isten az ő egyszülött fiát küldte el megváltónak. Saját maga fizette ki végtelen szenvedéssel a mi bűnadósságunkat. Ő vette magára az igazi szenvedést, mert az ítéletet elhordozni a legnagyobb szenvedés ezen a világon. Ő odaadta magát Jézusban a mi ítéletünk alá, odaadta magát a szenvedésünkbe, és nekünk hívőknek juttatja az Isten az örök boldogságot, de csak a Jézusban hívőknek. Nem mindenkié az örök élet, hanem azoké, akik Jézus Krisztus engesztelő áldozatában hisznek. Ezért hangzik az ige hirdetést, ezért hirdettetik az evangélium, hogy higgy Jézusban, akkor van örök életed. Nézd, mennyire szeretett az Isten téged. A legnagyobb szenvedést önmagára mérte és osztotta az Isten Jézusban. A legnagyobb mélységet önmaga járta végig érettünk. A legnagyobb fájdalmat az Isten fia vette magára, azt nem neked juttatta. Magára osztotta a legnagyobb szenvedést, hogy neked juttathassa bűneid bocsánatát, a kegyelmet, az örök életet, az örök üdvességet. Nem igazságtalan az Isten, hanem végtelenül szeret. Végtelen áldozatot hozott, mert téged ennyire szeret. Egy történettel fejezem be. Egyszer a régi világban még volt egy evangélizátor, aki a családjával nagyon-nagyon szűkösen, szerényen éldegélt, és mégis az a hír volt elterjedve róla azon a vidéken, hogy ő nagyon gazdag. És felfigyelt erre a akkori adóhatóságnak az embere, és felkeresték ezt az evangélizátort, és hát elővette a noteszát, és akkor kérdezte, hogy uram, ön tényleg nagyon gazdag? És mondta az evangélizátor, hogy egy részről elmondható, hogy én nagyon gazdag vagyok. Na akkor mi az ön gazdagsága? És elmondta ez az evangélizátor, hogy először is Isten adott erőt, egészséget az élethez, hogy szolgáljam, és ez többet ér ezüstnél aranynál. Igen, ez tényleg nagy gazdagság. Hát még milyen van? Van egy boldog családom, kedves feleségem, és ez is nagyon nagy kincs. Igen, igen, ez is. De még milyen van? Vannak engedelmes gyermekeim. Igen, és még milyen van? Folytatta az evangélizátor. Van békességem, és van bűneimnek bocsánata, mert Isten ezzel megajándékozott. És ez sokkal többet ér nekem, mint az ezüst és az arany. És Isten gyermeke vagyok, mert elhittem ezt, befogadtam Jézust, és Isten országának állampolgára vagyok, úgy, hogy a Biblia mondja, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Hát igen, igen, mondta az adóhatóság, de hát milyen van még? Hát ezen kívül nincs semmi vagyonom. Ja, hát uram, akkor ön tényleg nagyon gazdag, de ezekre a gazdagságokra az adóhatóság nem vett ki adót. Mondta az adóhatóság embere, és elment. Vagyunk-e ezekben a dolgokban gazdagok? Az Isten igének az ismeretében, vagy-e gazdag, kedves testvér, a szívedben levő békességben, vagy-e gazdag az Úrban való örömben, hitben, áldásban, szeretetben. De ha Isten a szenvedésben ad gazdagságot, és fájdalmakkal, tövisekkel teli utat ad, nézz Jézussal, aki még többet szenvedett, érted, hogy te élhess örökkön örökké. És a te hited, az legyen a legnagyobb kincsed a mélyben, a szenvedések között, a te hited által megtartatsz, mert Isten szeret téged. Amen. A 455-ös énekünknek most az 5. versét énekeljük, testvérek, felelve az ige hirdetésre. 455-ös énekünknek az 5. versét énekeljük. Az út el van hagyatva, borítja sok tövis, nehéz emelni rajta még a keresztet is, de egy út van csupán, így hát előre bátran, keresztül minden gáton, hű mesterünk után.
Az út el van hagyatva, borítja sok tövis, nem hisz emelni rajta még a keresztet is, de egy út van csupán, így hát előre bátran keresztül minden gáton, ő mesterünk után.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, a mi szívünk úgy megdöbben, és talán el is csodálkozunk a hallottakon, a történteken, Pál és Barnabás életét szemlélve, hogy mennyire különös módon mértett ki a szenvedéseket az életekre. Az egyik apostolt megkíméled minden mélységtől, a másik szenvedések tüzét éli át, még megpróbálják kivégezni is, megverik rengetegszer. És Urunk, ha körülnézünk, szeretteink, családtagjaink, vagy éppen gyülekezeti tagjaink között ugyanezt látjuk, hogy milyen különös módon máshogy méret ki a szenvedést mindenkinek. Urunk, hadd tanuljuk meg a Bibliából, hogy nem vagy igazságtalan, hiszen megvan mennyei oka és célja mindennek, és a legnagyobb szenvedést önmagadra mértett ki Jézusban. A legkeserűbb poharat Jézus Krisztusnak kellett kérni, hiszen minden ember bűnének ítéletét és annak az ítéletnek terhét, szenvedését, átkát Jézusra mérted rá, mennyei atyánk. És azért cselekedtél így végtelen szeretettel, és áldoztat felértünk, fiadat, hogy nekünk juttathasd a kegyelmet, a szeretetedet, az örök életet, üdvösséget, amely enélkül a váltság nélkül soha nem lehetne a miénk. Áldott légy szeretetedért, engesztelő áldozatodért, Jézus Krisztusért, akit érettünk adtál. Áldott légy a mélységekért is, amelyeket reánk mértél egyen-egyenként. Áldott légy a terhekért, hiszen mennyei célokat visznek véghez bennünk a szenvedések. Köszönjük, Urunk, hogy a mélységben formálsz minket, velünk vagy a mélyben, hűséges vagy örökké. Urunk, hadd tanuljunk buzgók lenni, érted. Hadd tanuljunk teher alatt is követni téged. Hadd tanuljunk meg a szenvedések között is örvendezni a te szeretetednek, bűneink bocsánatának. Hadd tanuljunk meg a szenvedések tüzében is téged dicsérni, imádni, újongani az örök élet reménységében. Adj ehhez erőt a szenvedésben levőknek, a mélységben járóknak, azoknak, Urunk, akiket mostanában járatsz mélyben, vagy mértél ki rájuk különleges szenvedéseket. Könyörülj rajtuk. Könyörülj a szegényeken, a nyomorultakon, kórházban levő testvéreken, betegeken, gyászoló szívűeken, szomorkodókon. Ragyogtasd fel előttünk lényed szépségét, szereteted végtelenségét, hogy általad találjuk meg te benned lelkünk vigasztalását. Áldott légy, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy imádságainkat mindig meghallgatod. Amen. A csendes percben mindenki szíve, imáját, fohászát vigye oda bátran a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 338-as dicséretünk első két verse. 338-as énekünk első két versével zárjuk az Isten tiszteletünket. Így kezdődik a 338-as énekünk. Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Lelki próbáimban Jézus légy velem.